Üdv mindenkinek, Lakner Zoltán vagyok. A demográfia az egyik leggyakrabban elhangzó kifejezés a kormányzati kommunikációban, és az egyik leggyakoribb hivatkozás a kormányzati döntések mögött. Mégis jogosan lehet az a benyomásunk, hogy a kormány egyáltalán nem foglalkozik az egyik legfontosabb és legkiszámíthatóbb demográfiai folyamattal, a társadalom idősödésével. Ez ugyanis nem csak annyit jelent, hogy egyre több nyugdíjas szavazatát lehet megszerezni, hanem például azt is, hogy egyre több idős honfitársunk szembesül élete hosszú utolsó szakaszában valamilyen ápolási, gondozási, gondoskodási szükséglettel. Ezek az idős emberek a nagyszüleink és a szüleink. Ráadásul gondoskodási szükségletük nem csak az időseknek van, hanem például a fogyatékossággal élő embereknek, vagy azoknak, akik tartós betegségben szenvednek. Az állam jelenleg a velük kapcsolatos feladatokat döntően a családokra, családtagokra hárítja, és közülük is elsősorban a nők vállát nyomják ezek a tervek. A közös dolgok újadásában szakértő vendégemmel, Gregor Anikó szociológussal és a közönséggel arról beszélgetünk, hogyan lehetne egy szolidaritáson alapuló ellátórendszerünk, és hogy miképp lehetne a gondoskodási munkákat úgy megszervezni, hogy azzal csökkentsük és ne növeljük a társadalmi egyenlőtlenségeket. Ideje, hogy rendet tegyünk végre közös dolgainkban. Kezdjünk neki! Sziasztok, köszöntök mindenkit, örülök, hogy eljöttetek, és beszélgethetünk, és külön köszöntöm Gregor Anikó, szociológust, mai vendégünket. Szia, Anikó!
Szia, Zoli! Sziasztok!
Akiről nem csak azt kell tudni, hogy az ELTE Társadalomtudományi Karának docense, és különböző rangjai címeid vannak itt, hanem azt is, és ezt a nézők nem tudják, itt a páran a jelenlévők közül akkor is itt voltak, a közös dolgoknak volt két próbaadása áprilisban, és tulajdonképpen veled kezdtük az egész közös dolgok projektet. A legelső próbaadásnak Anikó volt a vendége, egy teljes adást fölvettünk akkor annak tudatában, hogy ez nem fog sugárzásra kerülni, úgyhogy végigcsináltál velünk akkor is 90 percet, úgyhogy nagyon örülök, hogy élesben is itt lehetsz velünk, és az illem azt kívánja, hogy elmondjam, hogy a második próbaadás vendége Radó Péter oktatáskutató volt, egyébként az is egy nagyon jó adás lett, és azt sem láthatták a nézők, de arra azért volt szükség, hogy magát a formátumot, meg ennek az összes technikai vonzatát elpróbáljuk. A mai témánk a gondoskodás, gondoskodási válság, mi eleve abban gondolkodtunk, hogy gondoskodási válságról beszélünk, és az én fejemben az volt, amikor elkezdtük tervezni ezt az egész műsort, hogy életünk valamely szakaszában azt hiszem, hogy szinte mindegyikünk találkozik azzal, hogy hogyan tudja megoldani azt, hogy egy hozzátartozója, vagy saját maga olyan élethelyzetbe kerül, hogy nem tudja magát teljes mértékben ellátni, hogy akkor kihez fordulhat segítségért, van-e valamilyen támogató ellátórendszer, hadrafogható családtag, aki ilyenkor segítséget képes nyújtani, és hogy nekem az a benyomásom, vagy talán erről is beszélgessünk, hogy talán azért sem beszélünk erről a közéletben, mert hogy magát a problémát, mintha nem is tudnánk megnevezni, vagy nem tudnánk fölismerni, hogy ez van, hogy ez egy szükséglet, amire tulajdonképpen kellene, hogy legyen valamiféle intézményes válasz, valamilyen társadalmi válasz, és hogy sokszor a kérdés feltevésig sem jutunk el, vagy egyáltalán a probléma felvetéséig sem jutunk el. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy kezdhetnénk talán azzal ezt a mostani alkalmat, hogy egy kicsit beszélgessünk magáról a gondoskodásról, szóval, hogy mit gondoltok arról, hogy ez micsoda, kinek van gondoskodási szükséglete, kiről kell gondoskodni, és hogy kinek a feladata volna ez, milyen élethelyzetekre gondoltok, hogyha ezt a kifejezést halljátok.
Nekem volt egy nagyon édes, 100 éves szomszédasszonyom, akiről tulajdonképpen a család gondoskodott, mert egyedül élt a néni, és aztán a 70 éves fia volt az, aki magához fogadta a nénit, és utána már vele élt.
De hát a 70 éves fia is egy idős ember volt.
Igen, alapvetően a 70 éves fia is idős ember. Igen, úgyhogy azért. Pontosan emiatt kellene, én úgy gondolom, hogy az állam nagyobb szerepet vállaljon ezekben a helyzetekben.
Nyilvánvalóan az államnak nagyon fontos szerepe van. Most is a nyugdíj az nagyon alacsony, ezt tudjuk. Még az átlag nyugdíj is, és nem lehet belőle megélni, vagy tudjuk, hogy nem lehet belőle megélni nagyon sokszor, vagy van, aki nagyon jól megél belőle, nagyon sokan meg elég szegényesen, a nagyszüleim is ilyen helyzetben vannak. Az egyik rész egy ilyen tipikus öreg otthonban laknak, Hajdúböszörményben, nekik az a érdekes, egyébként még a másik dolog, hogy itt két probléma van. Egyrészt az, hogy a szülőknek, hogyha öreg otthonba kell költözniük, akkor ahhoz minimum egy házat el kell adniuk. És nekünk is pontosan ez volt, hogy Sajóbábonyból elköltöztek a nagyszüleim, eladták a régi nagy házukat, és úgy tudtak beköltözni Hajdúböszörménybe a szüleimhez, szüleim mellé lényegében egy öreg otthonban. És hogy közel legyenek, hogy bármikor segítség van. És ez ugye felveti ezt a problémát is, ami hatalmas probléma Magyarországon, hogy a vidék, főleg az ilyen nagyon pici falvak, meg kisvárosok, azok elnéptelenednek. És ennek a megállítása, vagy legalábbis lelassítása, az viszont tényleg az államnak nem is tudom, hogyan lehetne, vagy valaki jobban megmondja, hogy hogyan lehetne ebben segíteni, de nyilván az, hogy munkahelyekkelnek a teremtése a kisvárosokban, az is egy fontos tényező lenne, ez nincsen, mindenki költözik fel Budapestre, és már a szüleim is azt mondják, hogy ha ők egyszer oda kerülnek, akkor még Hajdúböszörmény, ami most ilyen 30-36 ezer fős város, onnan is majd ők úgy gondolják, hogy ha mi Budapesten maradunk, mint a gyerekeik, van egy bátyám és egy húgom, akkor mert mi az egyetem miatt feljövünk, és nagyon sokszor itt is maradnak a fiatalok, akik vidékről felköltöznek, és már ők is arra gondolnak, hogy hát ők viszont, ha úgy van, akkor Budapestre fognak felköltözni, hogyha, de akkor is nagy vidéki házat azt el kell adni, és akkor az még jobban el fog néptelenedni már a nagyobb 30x, vagy több tízezer fős városok is, és ez megint csak egy ilyen probléma, ami a közeljövőben fog bekövetkezni még jobban.
Nekem erről a gondoskodásról mindig az a pillanat jut eszembe, amit mi a családban is megéltünk, és a baráti körömben nagyon sokszor figyelemmel kísérhettem, amikor egyszerűen valaki kap a munkahelyén egy csütörtök délelőtt egy telefont, hogy az édesanyja, édesapja, vagy valamilyen más hozzátartozója eleszett az utcán, vagy rosszul lett, bevitte a mentő, stroke, combcsonnyaktörés, stb. És abban a pillanatban teljesen megváltozik az illetőnek az élete, de olyan a gondozónak, tehát a családtagnak, de olyan mértékben, amit nem lehet elképzelni. Mert ugyanennek az embernek, aki akkor még csütörtök délelőtt ült a munkahelyén és végezte a munkáját, 8-10 nap múlva az óra elé fognak tenni egy papírt, hogy a 24 órás felügyeletet és gondoskodást vállalja az édesanyja vagy édesapja felől, és hogyan, miképpen egy-két napra ki lehet venni szabadságot, vagy két hétre is, vagy lehet, hogy még van még egy hadrafogható családtag, aki még egy hetet tud, de ugye ebben nincs még benne minden, majd csak ezután kezdődik az az egész történet, amiről itt szó volt, hogy eladjuk-e a házat, ne adjuk el, van-e idősek otthona, ki tud átjönni legalább egy fél napra, és így tovább, és ez egy akár hetekig, hónapokig, de akár évekig meghatározhatja egy család életét, sokkal jobban, mint amennyire önmagában ez az egészségügyi és lelki krízis megkívánná. Ennél sokkal nagyobb mértékben viseli meg egy magyar család életét ez a helyzet.
Én még azt tenném itt hozzá, hogy ugye most beszéltünk az idősek helyzetéről, viszont nagyon sok tartós beteg, illetve bármikor bekövetkezhet bárki életébe, hogy egy olyan betegséget diagnosztizálnak nála, ami sajnos vagy nem sajnos, hát hosszú ellátást igényel, és a jelenlegi Magyarország egészségügyben nincs kapacitása az intézményeknek erre az ellátásra. Saját példámból tudok kiindulni, hogy az én betegségem az, hogy könnyebben törnek a csontjaim, és hogyha bekerülök a kórházba, az alapellátás annyi, hogy kapok egy röntgent, begipszelnek, aztán azt mondják, hogy mehetsz dolgodra. Viszont maga a felépülés és a folyamat az a szüleimnek a vállára helyeződik, és nekik is már idősödnek, nehezebb ezt a feladatot ellátni, és erre semmilyen megoldás nincs. Szemben külfölddel, ahol ha egy ilyen helyzet történik, akkor a egészségügyi intézmény az általában állja ezt az egész ellátási folyamatot. És szerintem ez is egy hatalmas nagy probléma jelenleg Magyarországon.
Én behoznék egy új szempontot, mert itt nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy család-családban való gondoskodás, és szerintem tök jó lenne, hogyha meghagynánk az egyénnek azt a szabadságát, hogy először is döntse el, hogy ő akar egy családot. Mert ne azért vállaljunk például gyereket, hogy aki olyan korban van természetesen, hogy majd, amikor ő idős lesz, legyen róla, ki gondoskodjon. Tehát legyen felépítve egy olyan rendszer, tehát hogy szerintem az lenne a jó, hogyha valami olyan rendszer felé haladnánk, amiben ezeket a döntéseket, ami egyébként az embernek az egész életére kihat, azokat ne ilyen haszonelven kelljen neki kiszámítani, hogy nekem két gyerek kell, hogyha az egyik kiköltözik külföldre, akkor egy másik maradjon itt, akkor rászakad az egész. Ez nyilván szerintem az, aki itt ellátottként van ebben a gondoskodásban benne, és aki ezt megéli, neki is borzasztóan kellemetlen lehet átélni azt, hogy mindenki átrendezi miatt az életét. Szerintem senki nem szeret nyűgnek lenni.
Magyar fiatalként az, hogy valószínűleg magunknak kell majd gondoskodni a szüleinkről, nagyszüleinkről, ez talán ugye a röghözkötéshez is hasonlatos. Mm. Nagyon úgy érezzük, hogy nem az, hogy külföldre nem tudunk kimenni, mert nem tudjuk itthon hagyni a nagyszüleinket, hanem konkrétan Budapestre az, hogy feljövünk, azzal már én is szombathelyi vagyok, a vidéki szüleinket, nagyszüleinket magára kell hagynunk, és ez borzasztó tudattal jár, és kiszolgáltatottsággal.
Nagyon fontos, amit mondtál, és akkor még itt hangozzék el, hogy a gondozás az egy szakma. Ahhoz kellenek bizonyos ismeretek, bármilyen, mindig úgy képzeljük el, hogy így éppen valaki fekszik így egy ágyban, és egy teát visz a gondoskodó fél, amit aztán elfogyaszt a beteg. Ez egy rendkívül összetett folyamat. Én ebben az elmúlt egy évben nagyon súlyos beteg voltam. A gyerekem mindent megtett, és mégis voltak olyan pontok, amit egyszerűen lehetetlen volt szakképzelt, vagy legalább alapszinten képzelt gondozó nélkül megtenni, pontosan azért, mert egy gyerek sem azért születik, meg nincs arra fölkészülve, hogy a legkülönbözőbb gondozási műveleteket hajtsa végre, a családokban is eltérő viszonyok vannak, tehát ezt nem is kell magyarázni, azt hiszem, hogy vannak dolgok, amihez szakemberre van szükség, és a gondozásnak vannak bőven ilyen elemei.
Két dologra szeretnék reflektálni, mondtátok, hogy ez annyira csúnya kifejezés, hogy nyűgnek, senki sem szeretne nyűgnek lenni. És az, hogy ez is így belénk van már, főleg a fiatalokban, hogy bele van így ívódva, hogy így elköltözünk otthonról, mondtok, én fent vagyok egyetemen, akkor tanulnom kéne, de mellette dolgozok is, de anyától már ne kérjek pénzt, mert az gáz. És akkor így, de rá kell jönnünk fiataloknak is, akik még egyetem mellett dolgoznak, és akkor túlhajszolják munkat, mert sajnos a saját kortársaimat ezt látom, hogy egyetem hétfőtől péntekig mellette csinálja a gyakorlatot, az egyetemhez kötelező gyakorlatot, és akkor mellette még hétvégente vendéglátózik, meg vagy bármi más csinál, vagy pincérkedik, vagy bármi, az ugyanaz, na mindegy. Szóval, és ugyanez, amikor egyszer jutunk arra korra, hogy idősek leszünk, majd mi is, és biztos nem, és hogy ne legyen gáz az, ne legyen rossz az, hogy nem vagyunk nyűg, hogy a gyerekeink majd segítenek rajtunk, mert a szüleink is rajtunk segítettek, amikor kicsik voltunk, vagy fiatalok voltunk, mert ez egy ilyen rossz beidegződés a fiataloknak, főleg most, hogy látja mindenki az Instán, hogy úristen, milyen, hogy már nem tudom, kocsimnak kéne lennie, házamnak, most veszi a barátom a házát, ami nem is most vette igazából, csak egy, nem tudom, egy Airbnb-ben kirakott egy képet, szóval, hogy ez nagyon-nagyon rossz a mai fiataloknak, hogy nem gondoskod, hogy a gondoskodást így eltolni magunktól, pedig amúgy a szüleinknek is segítettek annak idején, oké, mással, mert hogy nagyszüleink, nem tudom, egy tojást adtak, vagy bármi, és akkor ugyanúgy máj napig megvannak ezek a gondoskodások, de ezt nem szabad eltolnunk magunktól, mert ez csak egy rossz dolog, egy rossz beidegződés.
Nagyon szuper volt az első kör, mert nagyon sok olyan konkrét példát mondtatok, amik mind-mind beleférnek a gondoskodás, illetve a gondozás fogalmai alá, vagy mindjárt rátérek, hogy szerintem mi a különbség a kettő között, de addig ti is gondolkodhatok azon, hogy jelentésben, és Judit, nálad már megjelent ez a különbségtevés, amikor a hozzászólásodat megtetted, ugye az különösen tetszett. Szóval a gondoskodás témáját azt alapvetően három szinten lehet megközelíteni. Az egyik az egy ilyen egyéni szint. Gyakorlatilag a példák is mind részben erről szóltak, hogy az egyéntől egyénig terjedve, amikor megkapom a teát, amikor kicserélik alattam a pelenkát, amikor az ilyen típusú tevékenységeket odafordulok a másik felé, és megkérdezem, hogy van, ez is mind igazából a gondoskodásba beletartozik. A második szint az az intézményeknek a szintje. Egyrészt a konkrét intézményeknek a szintje, amik előkerültek ugye az idősek otthona, vagy akár az időseknek a nappali foglalkoztató otthona, vagy az ilyen intézmények, ahol napközben is el lehetnek, vagy a tartósan beteg polgártársainkat ellátó intézmények, de nem csak ezek a konkrét intézmények tartoznak ide, hanem ilyen értelemben intézményként értelmezhetjük a családot is, mint egy olyan színteret, ahol megszervezik az egyének a gondoskodási terheket, feladatokat, amik a családra ráhullanak. És van egy harmadik szintje a gondoskodásnak, ez gyakorlatilag azokat a közpolitikákat jelenti, ami még egy szinttel kizumolva ebből ugye egyén, intézmények és a közpolitika, ami szervezi azoknak az intézményeknek a működését, amelyeknek a végén meg ott vannak az egyének a gondoskodási szükségleteikkel, vagy a gondozási kapacitásaikkal. És hogyha egy ilyen nem is nagyon könnyű feladat a gondoskodásnak egy definícióját adni. Én mégis egyrészt azokat a cselekvéseket értem ide, amik az egyének létfeltételeivel, a létfeltételek, az emberhez méltó létfeltételeknek a fenntartásával, biztosításával foglalkoznak. Talán ez az, ami így a legtágabban értelmezhető, de nem csak cselekvések vannak itt, hanem viszonyulások. Tehát az, ahogyan a másikhoz odafordulunk, ahogy a másikhoz egyáltalán bennünk megszületik az a készség, az elgondolás, hogy én a másikról gondoskodom, vagy rólam gondoskodnak, és elvárhatom a másiktól ezt a típusú felelősségvállalást, hogy engem vegyen figyelembe, és nem csak ez tartozik még ide a cselekvés és ez a típusú attitűd, hanem tulajdonképpen az is, hogy ez egy ilyen húzalozással, mint hogyha itt most mindenki fogna egy damilt, és akkor így egymás lenne, vagy együtt lennénk a damilnak a végén, ez adja a társadalomnak ilyen értelemben egy ilyen összekapcsolódását, integrálódását, összeköti az egyéneket egymással, ez a típusú damilozás, vagy összehúzalozás, és ezen keresztül áramlanak oda-vissza energiák, erőforrások, figyelem, cselekvés, vagy éppen egyszerűen a viszony, hogy akkor ő valószínű figyel rám, vagy figyelhet rám. És majd arról a következő etapban beszéljünk, hogy vajon egyenlő mennyiségben áramlanak-e, és milyen társadalmi csoportok azok, amelyek inkább adnak, és kik azok, akik inkább fogadnak gondoskodást, és hogy ez azért egyenlő-e, mert azért ez nem egyenlő. Tehát én nagyjából így ezzel a gondoskodás fogalommal dolgozom, és akkor itt van a kérdésem, hogy ti hogyan érzitek, hogy a gondoskodás és a gondozás szavak között a jelentésükben mi a különbség? Éreztek-e különbséget? Mit társítotok az egyikhez, és mit a másikhoz?
Nem biztos, hogy én jól használom ezeket a szavakat, de szerintem a gondoskodást meg lehet tenni akkor is, hogyha mondjuk látjuk, hogy a szomszédunk idős, és nincsen erőforrása, se anyagi, se pedig nincs a háttérben család, aki tudna rajta segíteni, és akkor így tudunk róla gondoskodni. De gondozni már nem tudjuk, hiszen ahhoz már nem ér el a kezünk, annak van egy csomó jogi formája, amit mi nem tehetünk meg. És egyébként ebben az esetben én nem is tudom, hogy milyen lehetőségeink vannak, hogyha látjuk, hogy egy ismerősünk érintett, akkor mit tudunk tenni, mit tudunk neki tanácsolni, hiszen egy csomó esetben már aki érintett, ő már se anyagilag, se pedig szellemileg nem képes ellátni azt a feladatot, hogy önmagát valamilyen pozitívabb légkörbe juttassa.
Itt egyébként annyit lehet tenni, ez nem biztos, hogy a műsor része, hogy elvileg a jogszabály is valami olyasmit mond, hogy a házi segítségnyújtással kapcsolatos szükségleted bárki, aki ezt érzékeli, rokon, vagy akár egy szomszéd is jelezheti az önkormányzatnak, és akkor ő a maga szociális szakszolgálatán keresztül megvizsgálja, hogy valóban fönnáll-e a szükséglet, és tudják-e nyújtani, van-e kapacitásuk arra, hogy nyújtsák ezt a szolgáltatást.
Majd erről is beszélhetünk, mert
persze.
Egy ilyen tajgetoszi pontrendszer működik gyakorlatilag.
Ez így van, pontosan, de maga az állam, vagy az önkormányzat, vagy a jogszabály tud erről a problémáról, az más kérdés, hogy teljesíti-e ezeket a szükségleteket, vagy sem.
Nem tudom, hogy jól értem ezeket a fogalmakat, most kiderül, de én is tulajdonképpen valami hasonlót vélek érteni a gondoskodás fogalmán, amik az olyan fajta cselekvések, amiket tulajdonképpen emberként meg tudunk tenni, kisebb-nagyobb segítségek, odafigyelés és az empátia játszik szerepet, és az előző etapban került szóba az, hogy vannak
van ennek a egymásnak való segítésnek egy olyan fajta mélysége, amihez már egy szakma kell, egy hozzáértéssel kell, egy hosszabb idejű jelenlét, egy tartós jelenlét, egy rendszeres jelenlét. Én talán ebben vélem a gondozásnak a fogalmát megragadni.
A gondozást azt szerintem a mai magyar nyelvben, hétköznapi értelemben leginkább a teszti gondozásra értjük, a tesztnek a szükségleteire, kapacitástól és igénytől függően, illetve ide tehetnénk a lelki gondozást, ha a vállunkon kiszírhatja magát az a beteg, vagy az a reménytelen helyzetben levő ember, azzal már mi egy lelki gondozást nyújthatunk, ha ezt gyakran és megbízhatóan meg tudjuk tenni. De a gondoskodás tágabb fogalmába ezt magunk is megdöbbenve tapasztaltuk saját betegségem folyamatában, hogy rengeteg dolog tartozik bele. Egy beteg embernek állandóan döntést kell hoznia, tehát állandóan alternatívák vannak. Próbálkozzak még azzal az időponttal, vagy menjek el egy magánkórházba. A magánkórházi lelettel mit csináljak, mert ahhoz kéne egy, és ezt elmondhatatlanul sok dolog, nagyon felelős döntésektől a hiányzik gyógyszerek beszerzéséig terjed, ami egy nagyon mindennapinak tűnik. Tehát ez egy óriási, óriási csomag, ami mind a gondoskodás körébe tartozhat, és egy mindenképpen valamilyen felelősség tartozik hozzá.
Nekem a gondoskodás az ilyen társadalmi igény, hogy legyen, hogy az elesettekről igenis gondoskodjunk, és ez egy társadalmi elvárás is. A gondozás az nekem egy személyesebb kategória, ami egy személyes jelenlétet igényel. Én ezt a különbséget érzem a két szó között és fogalom között.
Reagálsz ezekre a felvetésekre, mert ha jól értem, itt megjelent a professzionalizmusnak a kérdése, ami teljesen jogos. Én ragaszkodnék továbbra is az autonómia fogalomhoz, hogy tehát szemmagasságban vagyunk, vagy valami alá fölé rendeltségi viszony alakul ki akaratlanul, és hát talán egy másik összefüggésben fogunk arról beszélni, hogy itt nem csak fizikai szükségletek vannak, mentális szükségletek is vannak, teljesen magától értetődő módon, ez embernek már egy pszichéje, amivel szintén foglalkozni kell. Meg hát egyébként szociális segítésre is adott esetben szükség lehet, mert az ember nem tudja intézni az ügyeit, vagy azért kerül olyan anyagi helyzetbe, mert a betegsége miatt kiesik, vagy be sem tud lépni a munkaerőpiacra. Tehát, hogy itt egy elég nagy csomagról beszélünk, ami talán szintén azt jelzi, hogy hát szaktudásra is szükség van bizonyos pontokon túl.
Megint csak nagyon szuper dolgokat mondtatok. Én annyit tennék még ehhez a gondoskodás versus gondozás kérdéskörhöz hozzá. Kicsit hasonlít ez a paternalisztikus hozzáállás, vagy sem, hogy a gondoskodás, és talán ezért nem is véletlen, hogy gondoskodás politikáért felelős államtitkárunk van, mert hogy ez egy ilyen kicsit ilyen szépelgő kifejezés, egy ilyen nagyon pozitív tartalmú, a gondoskodás az csak pozitív tartalmú lehet, a gondoskodás az önfeláldozással egyenértékű, az másikért való áldozathozatal, stb.
És ez egy jó stratégia arra, hogyan tudjuk a szeretetteli kapcsolatokra rálőcsölni az összes feladatot.
Pontosan, abszolút. És közben elfedni mindazt, ami ennek a negatív oldala, ami viszont meg sokkal inkább a gondozás kifejezésével tud előtérbe kerülni. És ezért is szuper szerintem, hogy a gondozás kifejezéséhez többen is a formális munka jelleget társítottátok, mert hogy akár gondoskodásnak nevezzük, akár gondozásnak nevezzük, akár formálisan történik ez, akár a családban informálisan, ez munka. Tehát ezt nem lehet másként tekinteni, vagy lehet, csak akkor pont a munka jellegét fogja teljesen a háttérben tartani az a beszédmód, és ezért gondolom azt, hogy nem véletlen, hogy most minden a gondoskodás kifejezéssel van leöntve, és ez egy kicsit ilyen szempontból egy önkritika annyiban, hogy emlékszem, amikor ezt a témát 7-8 évvel ezelőtt Kovács Eszterrel a nőügyek kutatásban felkaroltuk, és akkor egymás között is itt volt egy ilyen vitánk, hogy ez a gondoskodás kifejezés, ez nekem nem tetszett, hogy valahogy úgy éreztem, hogy úgy nem szívesen használom ezt a szépelgő, vagy ilyen eufemisztikus kifejezés. és most már én is jobban értem, hogy mi a problémám ezzel a kifejezéssel. Tehát a gondozás sokkal inkább meg tudja azt jeleníteni, a negatív aspektusokat, meg hogy itt azért egy sok szempontból egyenlőtlen viszonyrendszer van egy gondozásban, akár hogy kiszolgáltatott a gondozott, van-e önálló döntése azzal kapcsolatosan, hogy ki az, aki egyáltalán gondozza, akarja mondjuk az idős, hogy a menye, vagy a veje, vagy a lánya, vagy az anyja szedje ki alóla, amit éppen ki kell. Szóval, hogy és akkor itt az autonómiával teljesen jól összekapcsolódik a kérdés, hogy akkor itt kinek milyen döntése van saját maga felett, vagy a saját testi és lelki, meg mindenfajta állapota felett, igen.
Ehhez még azt is hozzátenném, mielőtt megnézzük a újabb problémákat bemutató bejátszónkat, ebben kivételesen nem egy-két politikus lesz benne, de nem annyira politikusokra fog fókuszálni, hogy ez a gondoskodás politikával kapcsolatos gondozás-gondoskodás politika, nyelvpolitikai küzdelem, ez most már ott tart, hogy a kormányzat magát a szociálpolitikát elkezdte gondoskodás politikává átnevezni, és azok a képzések, amelyek újonnan indultak, azok tudatosan kerülik is a szociálpolitika megnevezést. Ma már tulajdonképpen egy ilyen utóvédharcot folytat a Ferenc Zsuzsa által újra alapított magyarországi szociális szakma, hogy őt ne gondoskodásnak nevezzék, hanem szociális munkának, meg szociálpolitikának. Az esély szociálpolitikai folyóiratban egy nagy tulajdonképpen szociálpolitikai reform csomag tervet tett közé hat kiváló szerző, közöttük a nemrég elhunyt Darvas Ágnes, és ők a gondoskodás, gondozás problémát részben a lakhatás ügyéhez kapcsolták hozzá, hiszen ugye, amint ez itt fölmerült, ha valaki mondjuk egy intézménybe kénytelen költözni azért, mert ott tudják szakszerűen ellátni, akkor ugye ott van egy beugró, vagy neki ott kell élnie, valaminek történnie kell azzal a lakással, amiben addig lakott, egyáltalán ott akkor neki egy másik fajta életre kell berendezkednie. Fölmerült ugye ez a generációs vetület, ami szintén nagyon fontos. Én is azért mondtam ezt a felvezetőben, hogy hát a nagyszüleinkről és a szüleinkről beszélünk, tehát a generáció szolidaritás az, ha nem is fogalmazódik meg ezekkel a szavakkal, de hát kifejeződik ezekben a gondoskodási tevékenységekben, és igen, szerintem az a tudatosság is fontos, hogy egy pár évtized múlva mi leszünk azok az idősek, akiknek valahogy az utolsó éveiket a lehető legnagyobb autonómiával és a lehető legnagyobb méltósággal le kell tudni élni, és bár hiába mondtad, hogy te úgy gondolod, hogy nem leszel idős, valójában, akik itt vannak, fiatalok, azoknak nagyon nagy esélyük van arra, hogy még sokkal tovább élnek, mint a szüleik, és miután ilyen jól fölhangolottunk, nézzünk meg tehát egy bejátszást arról, hogy még milyen kérdések merülnek föl ebben a témakörben.
A mai világ sajnos ilyen szinten egy antiszociális. A régi nagycsaládos minták kihaltak. Amikor ugye együtt volt a dédmama, nagymama, szülő, gyerek, unoka, és megvoltak a szociális minták. A családi légkörben történő eltöltött idő, felügyelet, gondoskodás, szeretet, ez alapvetően fontos. Tulajdonképpen majdnem, hogy mindent meghatároz. Ha így nézzük, a régi öregek is otthon el tudtak látni mindenkit, és nem biztos, hogy orvosi diploma kellett hozzá.
Nagymamája gyógyszereit mutatja Mészáros Tiborné Keckó Zsuzsanna. Mindegyiket ő adja be a 86 éves betegasszonynak. Az asszony csontrákos és balfelére teljesen lebénult 4 éve. És csak 52 000 forint ápolási díjat kap.
Teljesen más élethelyzet, nagyon sok esetben itt több gyermek, több unoka, akár több dédunoka van, jobban össze tud fogni a család. Ráadásul a legtöbbször olyan emberekről van szó, akiknek már volt lehetőségük arra, hogy az addigi életszakaszukban megtakarítsanak, dolgozzanak.
Most egy ember arra készüljön egész életében, hogy nem elég, hogy ott van a család, akiket segítenie kell, nem elég, hogy dolgozik, még készüljön arra, hogy igen, én biztos, hogy beteg leszek, nem. Tehát ez én nekem nonsens.
30 000 ember, aki otthon ápolja egyéb hozzátartozóját, feleségét, férjét, vagy akár időszüleit, azok sajnos maximum 60 000 forintot kapnak.
Volt egy egyértelmű, világos és elkötelezett kormánydöntés annak vonatkozásában, hogy akik azt a lelki és fizikai tehertételt viselik, hogy otthon ápolják súlyosan fogyatékos hozzátartozójukat, őket magasabb támogatásban részesítsük. 2019-től minden jogosult magasabb összegű juttatást fog kapni.
Annyi pénzem volt, hogy egyik hónapról a másikra élek.
Bea azóta Angliában, Londontól 2 órányira egy tengerparti kisvárosban lakik és dolgozik. A legnagyobb dilemma számára az ország elhagyása előtt az édesanyja volt. Mi lesz vele itthon? ki gondozza majd, ha szükség lesz rá, és hogy teremjen nála villám gyorsan, ha nagy a baj. Bea a kiköltözésekor anyukája 85 éves volt, és mezőzomboron élt egyedül.
Amikor én hazamentem meglátogatni valamikor, azt hiszem télen, és akkor kiderült, hogy be van fagyva a víz, ezért ő kintről hordja, a kinti kútról hordja be a vizet, neki kell fűtenie, ugye fatüzelésű kályhában.
Aztán egyre több hasonló probléma akadt. Marika néni többször elesett és eltört a bordája.
Milyen a megítélés az idős otthonoknak Magyarországon?
Változóban van. Néhány évvel ezelőtt mindenki fejében úgy élt, hogy egy idős otthon az egy szükség megoldás. Ma már azért az idősek többségében van igény arra, hogy egy teljes értékű nyugdíjas életet éljenek. Akkor is, hogyha az egészségügyi állapotuk mondjuk már nem tökéletes.
Az önkormányzati fenntartású intézmény 2004-ben kezdte meg a működését, a kezdetektől fogva minden ágy foglalt. A várólista pedig hosszú, jelenleg 60-an várnak a beköltözésre, akik közül a helyi lakosok előnyt élveznek.
Ma már ez általában 2 év is lehet.
A településnek az adottságaiból adódóan nem túl nagy a fiatalokra nézett megtartó ereje. Az időseink viszont itt vannak.
Egy olyan lakófalu létrehozása a cél, ahol a szolgáltatások egyszerre segítik az aktív, egészséges öregedést, és adnak munkát fiatal családoknak. A János Hidai program lényege a közösségi megoldás.
Alapkoncepció az az, hogy legyen idősbarát lakhatás, és ugye ez itt nem csak arról szól, hogy legyen akadálymentes a fürdőszoba, hanem legyenek megfelelő programok, legyen megfelelő transport, orvosi ellátás, fejlesztés, közösségi élet, stb.
Szerintem, ha csak ezt az 5 percet elemeznénk mondatonként, akkor is el tudnánk hosszú időt itt tölteni. Egy dolog viszont a szociológustól hadd kérdezzek meg, ami a legelején került szóba ebben a bejátszásban, hogy a régi öregek a nagy családokban elvégezték ezeket a funkciókat, vagy éppenséggel róluk gondoskodott a család. Én úgy tanultam társadalom történetből, hogy azért ez a bukolikus kép az egykor volt generációk együttélését középpontba helyező társadalomról, ez valójában így ebben a formában soha nem létezett.
Hát nem nagyon, mert ugye nem éltek olyan sokáig az emberek, hogy ilyen hosszan több generációban együtt tudjanak élni, vagy ha igen, akkor hát nem tudom, hogy hány embernek van meg még az emlék, hogy még abban a generációban tartozom, akit általános iskolában nyomasztottak Sánta Ferenc Sokan voltunk című novellájával, amiben ugye a csúcspontja a novellának az, amikor a nagypapa a barlang szájába bemegy, leveti a ruháját, és gyakorlatilag feláldozza magát, mert hogy tudja, hogy teher a családnak, és akkor legalább a ruha maradjon meg éppen, és belőle. Szóval, hogy gyakorlatilag ugye öngyilkosságot követel. Tehát, hogy azért ez a fajta novella azért eléggé ellentétben áll ezzel a általad említett bukolikus képpel. Tehát nem volt ennyire jellemző. Az más kérdés, hogy a társadalmi mobilitás, vagy a térbeli mobilitás, bocsánat, tehát, hogy elköltöznek az emberek, az esetleg kevésbé volt jellemző, mint mondjuk ma, ahogyan azt szintén említettétek páran, de azért az, hogy itt nem tudom, több generáció, meg hogy ott közöttük milyen viszonyok voltak, azért az is megérne egy misét.
Egyrészt ez azért fontos szerintem, mert ez egy ilyen morális hivatkozásként jelenik meg, hogyha igazán a régi értékeket tartanák, akkor tulajdonképpen ez a probléma nem is létezne. Tehát, hogyha te nem tudod megoldani, akkor te valamit rosszul csinálsz a családodban. Én mindig egy kicsit ezt, most a hölgy, akit láttunk a bejátszásban, nyilván nem egy ilyen éles üzenetet akart elhelyezni természetesen, semmiképpen nem akarom ráfogni. Én politikusok szövegeiből néha kihallom ezt a hozzáállást, és a mondtál irodalmi fölvetéseket, akkor hadd tegyem hozzá egyrészt, hogy az igazán konzervatívnak nevezhető Andor Karudovnak a társadalom történetéből egyébként, ha valaki csak azt tanulta, akkor kiolvasható volt, és ez nem tegnap íródott, hogy már a 18. század végére vonatkozóan is az ő kutatásai szerint ez így ebben a formában nem volt igaz, nincs annyi mire hivatkozni, vagy ha mondjuk valaki Orwell Imrének a Rögggyermekei családtrilógiáját olvassa, akkor abban egészen fantasztikus képet nyer abból, hogy hogyan működtek ezek a falusi társadalmak, ott egyébként a legelképesztő szerint a magyar prózairodalom egyik legnagyobb jelenete, ahogy a nagypapa sztrókját leírja Orwell Imre, egy egészen megrázó jelenet, és hát ebből is képet alkothatunk, hogy mennyire nem volt segítség valójában ezekkel a problémákkal kapcsolatosan. Itt fölmerült az első körben a statisztikai kimutathatóság, ez egy nagyon jó kifejezés, egy pár adatot hadd mondjak el, és próbáljunk ezekkel kezdeni valamit, meg az adatok hiányával. egyrészt 2024-ben 100 aktív korúra kb. 32 idős korú jutott Magyarországon, illetve a 22-es népszámlálás összesített eredményei szerint a 65 év felettiek 55%-a számolt be valamilyen korlátozottságról, tehát hogy nem tudja teljes mértékben ellátni magát. Az Európai Unióban átlagosan a tagországok a GDP-jük 1,6%-át fordítják tartósápolás, gondozással összefüggő kiadások finanszírozására. Lehet, hogy én vagyok ügyetlen, én nem találtam friss adatot Magyarországgal kapcsolatban, ami föllelhető volt pár évvel ezelőttről, az 0,5%, tehát a mi nem átlagos GDP-nkből harmadával kevesebbet fordítunk, mint az uniós átlag erre a célra. Na most akkor ehhez képest van még az is, hogy akik ápolási díjban és gyerekek otthongondozási díjában együttesen részesültek, az 58 ezer fő 2024-ben, itt egy kicsit olyan elkezd az ember gondolkodni, hogyha ilyen nagymérték idősek ez, az idősekre vonatkozó száma az ebből 24 ezer, ha jól mondom, igen. Na most, hogyha 55%-a az időseknek valamilyen gondozási igénnyel jelentkezik, én egy picit alacsonynak találom ezt a számot, tehát itt van az a probléma, amit feszegettem az elején, hogy talán meg sem jelenik, hogy itt lehetne valamilyen professzionális segítséget kérni, vagy annyira nincs, hogy ez föl sem merül, és akkor van még az, hogy az idős otthoni férőhelyek várólistáját az akkori illetékes minisztérium titkosította 2020-ban, ez addig nyomon követhető volt, azt hiszem negyed évente lehetett megnézni, ha jól emlékszem, ezeket az adatokat, és azóta nem tudjuk, hogy mi van. A legutolsó adatok szerint Katona Noémi beszél erről például a saját kutatásai alapján, hogy évekkel ezelőtt minden második betöltött idős otthoni férőhelyre már vár valaki, és valószínűleg ez a helyzet azóta omlott. Megtudunk valamit a valóságról e statisztikák alapján, vagy ez annyira töredékes, hogy a sötétben tapogatózunk egyáltalán a probléma méretét illetően?
Szerintem azért eléggé árulkodóak ezek a statisztikák, ha más nem, akkor a gondozási szükségleteknek a volumenét valamelyest körvonalazzák. Tehát az, hogy ami az általad is említett gondoskodási válságnak az egyik tünete, hogy itt egy folyamatosan növekvő volumenű, ellátatlan gondozási szükséglet van. És egyébként a rossz hír az, hogy nem csak Magyarországon, hanem globálisan. És innentől lesz majd nagyon érdekes a kérdés, hogy egyáltalán maradhatunk-e nemzetállami keretben, amikor ezt az egész gondozási problémát és gondozási válság jelenséget tárgyaljuk, hiszen az a gondozási munkaerő, ami nincs jelen Magyarországon, az azért nincsen, vagy nem elégséges mértékben van jelen Magyarországon, mert már jellemzően Nyugat vagy Észak-Európa országaiban van jelen, akár házi gondozásban vesz részt mondjuk, jellemzően ugye nők mozdulnak ilyen munkával Nyugat, illetve Észak-Európa fele, illetve Magyarországra is hogyan érkeznek, akár Kárpátalja, Erdély, vagy akár most már ez sem számít annyira kuriózumnak, azt hiszem Sopronban voltak tájföldi gondozónők, tehát hogy már Magyarország is Csehországban vietnámi gondozó munkaerő áramlik befele, tehát hogy egy ilyen gondoskodási lánc az így nevezi a szakirodalom, aminek mi is valahol a részei vagyunk, egyrészt mint fogadó ország, másrészt pedig mint kibocsátó ország, tehát amikor a nyugat-európai, meg az észak-európai, vagy még a dél-európai országoknak a modelljét beszéljük át, hogy ott milyen szereplők hogyan vesznek részt az ottani gondoskodási feladatokban, akkor itt látni kell, meg az ottani esetleg jobb minőségű ellátórendszert csodáljuk, vagy így nézzünk nagy szemekkel keletről nyugatra, akkor azért az nagyrészt azért tud működni, mert az az erőforrás az innen ment oda. És egy jobban fizető, vagy egyszerűen tényleg jobb munkakörülményeket biztosító irányba áramlott, meg itt alul értékelt és alul fizetett maga a gondoskodási szektor is, tehát maga ilyen munkát végezni is, alulfizetett, rossz munkakörülmények között, leértékelt, lenézett foglalkozásnak számít, tehát hogy ez mind-mind ennek a problémának a része.
Számomra ez az egész azért értetetlen, most ha csak a, az idősödés problémája felől közelítünk, mert ez egy kiszámítható dolog. Szóval Magyarországon az 1980-as népszámlálás rögzített 10,7 milliós lakosságot, azóta csökken a népesség, tudjuk, hogy a csökkenő népesség idősödik, most ugye mentünk már 9,5 millió alá, lehet, hogy ezeknek minden etapját nem lehet előre megmondani, hogy mi mikor következik be, de ez egy olyan folyamat, ami tervezhető számomra, és én ezért is gondoltam, hogy erről fontos egy műsort készíteni. Tulajdonképpen, hát ha naivan vagy idealisztikusan állnék hozzá, akkor azt mondanám, hogy megmagyarázhatatlan, hogy van egy probléma, amiről tudjuk, hogy jön, hogy növekszik, hogy körülbelül mi fog történni, hogy milyen generációk hogyan fognak elrendeződni a magyar társadalomban, és hogyha mondjuk a 80-as népszámlálást említettem, az azt jelenti, hogy 45 év alatt nem sikerült semmilyen módon erre az egész problémára fölkészülni. Ez szerintem egy ilyen közpolitikai kudarc történetként lehetne tanítani.
A kérdés az az, hogy na de ki állja a cehet? Okay. Tehát, hogy ki fogja ugye az egészet finanszírozni, és ebben is különböző modellek vannak egyébként így Európa szerte, tehát fel lehet tenni a kérdést, hogy akkor az állam mellett, amely ugye megjelent itt még az első körben, hogy kinek lenne a dolga megszervezni, hát van olyan modell, ahol az állam visszavonulásával egy időben a piaci szolgáltatók nyomulnak be ebbe a szektorba. Magyarországon valamiért ez még nem lett annyira felfedezve. A másik kérdés, hogy kinek lenne pénze egyáltalán megfizetni azt, amikor piaci szolgáltató vállalja az idős gondozást. Ugye itt is elhangzott, hogy lakást kell beáldozni. Hát itt fel fog nőni egy olyan generáció, aminek nem lesz mit beáldozni, mert nem lesz saját lakástulajdona. Tehát, hogy most már ez is kezd, akkor ez a modell is kezdik kifulladni. Akkor ugye ki az, aki még szóba jöhet? Nagyon gyakran elhangzott a család. Ne legyünk ennyire eufemisztikusak, a nők. Tehát, hogy a család, megint így elfedi ez a búra, ez a család fogalma azt, hogy a nők itt, hadd hozzak én is akkor néhány statisztikai adatot, említetted az ápolási díjon lévőket, akik valóban 2024-ben, tehát nem a tartósan beteg gyerekükről gondoskodók, hanem mindenki más, ugye nekik nem jár az a típusú, igencsak megemelt, de azért a gondoskodás nehézségeit egyáltalán nem fedező ápolási díj, itt, hogy milyen összegekről van szó, ugye ezeket se felejtsük el, ez a 50, 75, 90, tehát hogy 1000 forintról beszélek természetesen, tehát nem több nullát kell mögé képzelni, mint hármat. Ezek az összegek, a kiemelt ápolási díj, ez a havi 90 ezer forint. Na most kik azok, akik az ápolási díjban részesülnek, és akik nem a tartósan beteg gyerekükről gondoskodnak. 2015-ben volt az utolsó ilyen kutatás, Tátrai Anna Mária, kiváló kollégám végezte ezt még akkor Tárki Színekben, egyébként a minisztérium megbízásából. Még akkor érdekelte a minisztériumot, eltelt 10 év, tehát így ajánlom minden döntéshozó figyelmébe, hogy esetleg meg lehetne ismételni.
Akkor ezért volt az a kutatás az utolsó, amit én például a műsorra készülve megtaláltam.
Mert így van, hogy nem készült, mert hogy azóta nem készült több. A ápolási díjat kapók háromnegyede nő, jellemzően 40-59 évesek, átlagosan 7 éve ápolnak, 70%-uk munkaerőpiacról lépett ki azért, tehát az említett példák, hogy jön a telefon, hogy összeesett anyukád, apukád az utcán, valóban 70%-uk munkaerőpiaci, tehát valamilyen foglalkoztatási jogviszonyból került ápolásra, tehát nem igaz az a feltételezés, hogy akinek nincs munkája, az elmegy ápolásira, csak úgy, hogy nem tudom, ezt a fantasztikus összegeket havonta megkaphassa, ez egyáltalán nincs így, és az is jellemző, hogy körülbelül 20%-uk, aki egyáltalán dolgozni tud, napi, maximum 4 órában lehetséges, tehát hogy ezt a díjat valahogyan kiegészítse valamilyen bérmunka jellegű jövedelemmel, és nagyon érdekes, hogy kétharmada azt mondta, hogy ha pénze lenne, még akkor sem bízná a rokonát fizetett gondozóra. Tehát ez szerintem egy ilyen nagyon, nagyon plasztikus, és ebben ennek is többfajta magyarázata lehet. Az egyik a már említett ilyen elvárás nőkkel szemben is, hogy a gondoskodás az egy női feladat.
Pontosan a ti kutatásotokból, amit az Eszterrel végeztetek, ugye az derül ki, hogy a társadalmi elvárás is az, úgy van elkönyvelve, hogyha van egy ilyen probléma, azt a nőknek kell megoldani.
Azt a nő fog, így van, és ez egy ilyen belsővéste, tehát hogyha én nem gondoskodom, akkor én nem vagyok elég jó lánya, nem vagyok elég jó menye, nem vagyok elég jó bármilyen rokoni kapcsolatban vele, vagy felesége, így van. És a másik ezzel kapcsolatosan az, hogy ugye, ha még a pénze is lenne, azért ez egy nagyon erősen bizalmi munka. Tehát, hogy ki az, akire 0-24-ben a szerettedet rábízod, és hogy milyen minőséget vársz egyébként ettől az ellátástól, vagy attól a személytől, akit így végül is beengedsz a rokonodnak a magán, legközelebbi magánszférájába, és hát ő ott tényleg mindenfajta testi és egyéb szükségleteket fog ellátni.
Jó, hát ez a kulturális minta része, a másik része az a létezik-e ellátórendszer, amit látunk a működése során, és ezért megtapasztaljuk, hogyha vannak professzionális segítő szakemberek, akkor őket például ennek a pszichológiai kontextusára is felkészítenek, ugye úgy végzik el elvileg azt a képzést, azt az iskolát, ahol ezt tanulják, hogy tudják, hogy ők emberekkel fognak foglalkozni, tehát nem csak mechanikusan kell végezniük egy feladatot, hanem vannak mentális szükségletek, és az igazán jó szakemberek ezeknek is meg tudnak felelni, de hát ha nem találkozunk velük, akkor igazából nincs is tudásunk arról, hogy milyen segítséget kaphatnánk.
Így van. Tehát ez is ugye felmerült már szempontként, hogy a gondozottnak milyen beszólása van abban, hogy ki az, aki gondozza. És a másik része, hogy egyáltalán nem mindenki alkalmas arra, hogy gondozzon valakit. És nem csak a szaktudás hiánya miatt, hanem mert ez mentálisan, fizikailag, minden értelemben rendkívül megerőltető. Annál rosszabbat nem tudok elképzelni, mint amikor valaki úgy van összezárva 0-24-ben valamelyik rokonával, hogy nincs kimenekülés, és itt tényleg nincsen szabad nap. Itt nincs olyan, hogy akkor most kimegyek egy órára vagy kettőre a városba. Hogyha nincsen olyan családtag, aki le tudja váltani például azt a nőt, aki gondoz, és általában ez a munka megosztás szokott lenni, hogy a nők általában tényleg a testi gondozásban vesznek részt. Férfiak is ott vannak természetesen, majd erre vonatkozom, még mindjárt mondok valamit, csak hogy ők általában azokat az ügyeket intézik, amik nem a háztartáson belüliek, tehát elmegy receptér, vagy kiváltja a receptet, vagy ő hozza a pelenkát, vagy ő fogja intézni az ilyen adminisztratív ügyeket, és minden, ami a testi gondozás, minden, ami a demens betegnek a napjában 85-ödjére is megválaszolni, hogy hol vagyunk, vagy hova nem megyünk, vagy ez mind-mind általában arra a nőre hárul, aki ott van. Tök érdekes volt hallgatni még itt az első körben benneteket azzal kapcsolatban is, hogy hogyan érzitek már azt, hogy benneteket is ez a gondoskodási válság hogyan szippant be, mint ugye olyan személy, aki vagy már most gondoskodnia kellene valakiről, vagy majd jönni fog az az időszak, és már egyre közelebbi az az időszak, amikor szükség van. Hát ezt Nancy Fraser politika tudós, ugye ezt a korszakot úgy is írja le, amiben vagyunk, hogy kannibál kapitalizmus, mert hogy maga a kapitalizmus működési logikája egyre jobban felzabálja az emberi, meg a természeti erőforrásokat, amik a fenntartáshoz, a fennmaradásához kellenek. És a gondoskodási válság is valahogy így működik. A gyerekgondozásnál tudjuk, hogy vannak olyan közpolitikák, amik az apák nagyobb szerepvállását próbálják megösztönözni, apaszabadság, északi országokban is akár több hetes. De a gondozásnál nincsenek nagyon ilyen közpolitikák, amik kifejezetten férfiakat céloznának, hogy vegyenek nagyobb elánnal részt ebben a dologban. Én meg várom, hogy mikor fog ez jönni, hiszen maga a gondozási szükséglet az egyre nagyobb erőforrás, tehát ki fogja követelni, hogy valahogyan még több embert, vagy több energiát belevonjon maga a rendszer, mert még jobban fenntarthatatlan lesz. Tehát én azt várom, hogy ez valahogyan érkezni fog. Magyarországon ugye a jogszabályok, azok alapvetően három vagy négy ilyen pillér van, amit érdemes megemlíteni, az alaptörvény. Az alaptörvénynek van ugye egy olyan passzusa, hogy minden gyerek köteles gondoskodni a szüleiről. Ez csúnya kifejezéssel, de mégis jó ilyen beszédes kifejezéssel, szülőtartás néven vonult be a köznyelvbe. Úgyhogy mindenki készüljön arra, hogy esetleg majd erre hivatkozva a szülőszámon kéri, hogy miért nem gondozol engem, vagy miért nem tartasz el. Tehát ez szörnyű, tehát milyen családi viszonyok voltak annak az embernek a fejében, aki ezt a mondatot kitalálta, arra is kíváncsi lennék. A másik, hogy gondozási szükségletre vonatkozóan szabadság, hivatalosan fizetett szabadság 5 nap illeti meg a munkavállalót egy évben, hogyha ilyen gondozási...
Jó, bocsánat.
Tehát ez tényleg az az 5 nap, amire kitalálod, hogy se lesz elég arra, hogy mi lesz a gondozottal. És van még egy, meg még egy, ami fontos, hogy fizetés nélküli szabadságot igénybe lehet venni akkor, de fizetés nélküli szabadságot, és maximum 2 évre azt hiszem, de ez megint a munkáltató múlik, hogy ő megadja-e, vagy abban a pillanatban rúg ki téged az állásból, hogyha olyan gondozási feladatod van, ami meghaladja a 30 napot, tehát kiderül, hogy valami ilyesmi van.
Most mondtad, hogy az átlagos gondozási időtartam az 7 év.
Tehát így akkor, tehát tényleg ez valami, tehát tényleg a valóságismeret, akkor itt tényleg nagyon elmegy egymás mellett. És az utolsó, amit megemlítenék, az ugye a szociális törvény, amit 3 évvel ezelőtt, vagy 2 évvel ezelőtt módosítottak, aminek ugye az első mondata az így hangzik, hogy minden ember felelős magáért, önmagáért.
Ez egy szociális törvénynek.
Ez a szociális törvény. Igen. Tehát ez, hogy mondjam, tényleg így a piaci, meg az ilyen individualisztikus logikának a csimboraszója ez, hogy minden ember a maga szerencséjének a kovácsa, meg magadért felelsz, azt jó napot, ennyit lehet nagyjából így gondolni. A második mondat az úgy hangzik, hogy ha az egyén valamiért önmagáért nem képes, akkor a hozzátartozók, ugye, család, nők. Ha ez sem működik, akkor jön az önkormányzat, és ha ez sem, akkor jönnek az ilyen civilek, egyházról még nem beszéltünk, gondozás ellátásában egyre fontosabb szereplő, sőt most már lassan kivételesen egy monopolisztikus szereplő a különbözőféle egyházak, és akkor jön utoljára az állam. Tehát ez egy olyan tóba mondott tényleg tajgetosz, hogy, tehát, hogy ennél, hogy mondjam, kifejezőbb mondatokat nem is kell keresni arról, hogy a mostani politikai értékeit valamilyen módon kifejező kormány, meg kormányzatok, amelyek ennek a politikai közösségnek a kormányaként regnálnak és regnáltak. Tulajdonképpen mit gondolnak így erről az egész témáról? És akkor ehhez képest van egy gondoskodás politikáért felelős államtitkárság.
Itt kinyitom megint a beszélgetést azzal a megjegyzéssel, hogy szerintem az egyik csavarosabb vagy rafináltabb dolog a mostani politikai rendszerben ez a szülőtartási kötelezettség, meg ez a bizonyos sorrend, hogy kinek a dolga első, második, harmadik, negyedik helyen a gondoskodás, mert azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen visszaélés egy erkölcsi parancsa. Hát persze, hogy gondoskodom a szülőmről, a szüleimről, ha tudok, bármilyen családtagomnak segítek, hogyha tudok neki segíteni. Itt ugye az az igazi kérdés, hogy egyrészt vannak professzionális tevékenységek, amelyeket a legnagyobb szeretet mellett sem tudok ellátni, mert nincsen meg hozzá a szakképzettségem, nem tudom egyszerűen, mert ez egy szakma. Másrészt az a nagy kérdés, hogy oké, az állam ezt a sorrendet állította föl, na de vajon a sor végén álló állam teljesíti-e a ráeső részt, akár csak a megfelelő jogszabályok megalkotásával, azzal, hogy hozzáférést enged, vagy olyan működési lehetőséget enged a civil szervezeteknek, az önkormányzatoknak, az agyon ostromlott önkormányzatoknak, hogy ők a ráeső feladataikat el tudják látni, tehát azon kívül, hogy diktál, ő megcsinálja a ráeső részt. És itt a beszélgetésben már a legelején szóba jött, sokszor elhangzott az állam kifejezés, akkor talán beszélgessünk egy kicsit arról, hogy végül is mit várunk az államtól, azt még hozzáfűzve, hogy talán ebben a körben van esetleg valamilyen egyetértés azzal kapcsolatban, hogy az állam az nem egy ilyen rajtunk kívülálló valami csoda, amit ugyancsak ilyen paternalisztikus módon magunk fölött látunk, hanem hát, hogy ez az állam elvileg a mi államunk. Szóval, hogy ennek az államnak olyannak kéne lennie, amilyet a magyar társadalom magának megrendel, meg amilyet enged, hogy legyen. Szóval, hogy ha így nézzük az államot, mondjuk a társadalmi felelősségvállalás egy ilyen szinonimájaként használjuk, akkor mit várnánk az államtól, hogy mit csináljon ebben az ügyben? Szolgáltasson, szabályozzon, szervezzen, finanszírozzon, adjon több pénzt, képezzen jobb és több szakembert, szóval, hogy mi az, amit várunk ettől a bizonyos államtól?
Nekem, ahogy ezt így felvezetted igazából, ilyen nagyon-nagyon alapról jutott az eszembe, hogy igen, a finanszírozás része, tehát, hogy nekem, ami először így tényleg így a fejembe volt, hogy majd, ha én oda kerülök, hogy a szüleimet kell gondoznom, és az állam ebben milyen szerepet tölt be, akkor az, hogy eleve magamról is kell valahogy gondoskodnom, és nincs megteremtve jelenleg se az a anyagi lehetőség nincsenek, a minimálbérek azok viccelecsonyak Magyarországon, meg maga az elhelyezkedési ráta, meg hogy hogyan tudsz elhelyezkedni egy adott szakmába, például most egy bölcsész diplomával, tehát hogy tök jó, meg nagyon hasznos dolgokat tanulok az életembe, de nem tudom, hogy mit fogok magammal kezdeni, és akkor én ezt gondolom, hogy ilyen alapdolgokkal kéne kezdje az állam ezt az átszervezést, hogy ha magamról tudok gondoskodni, akkor majd fogok tudni gondoskodni a szüleimről is, meg intézményes átszervezések. Tehát nem vagyok szakmailag én elég arra, hogy majd gondoskodjak a szüleimnek a betegségeivel, vagy az elöregedésével. És nyilván nincs, ott van ugye ez az idősek otthon, ami feljött itt a videóban is, meg mi is beszéltünk róla. Nekem 6 éves voltam, amikor a szüleim kijelentették, hogy nem erészeljek. Ilyen gondolat ne forduljon meg a fejembe, hogy idősek otthon, mert nekik ez egy ilyen elidegenedés, és körülbelül olyan, mint mikor egy kiskutyát egy kutyahotelbe raksz, neki ez a hasonlat jutott eszükbe, és hogy az olyan, mint hogy én eldobnám őket magamtól. Miközben valószínűleg én sem fogom tudni megteremteni magamnak azt, amit majd nekik kéne.
Persze, ugye ez is bizonyos értelemben kulturális minták kérdése, meg tapasztalat kérdése, mert amúgy ugye akár a nappali foglalkoztatás, tehát ahol nem kell ott aludni, hanem be lehet menni és valamit lehet csinálni, akár egy idős otthonnak, az is a funkciója, hogy hát a mentális szükségletekhez hozzátartozik a közösség, a másokkal való találkozásnak a lehetősége is, tehát jó esetben, és nyilván ilyesfajta tapasztalatok is létezhetnek, ez azt is szolgálja, hogy az ember ne otthon üljön egyedül, pláne ha már ne agy Isten megözvegyült, és azért ezzel nagyon sokan, különösen idős nők ugye egyedül élik le végül is az életüket, a férfiak korábban meghalnak. Tehát valójában ezt egy pozitív dologban lehetne átváltani, hogy létrejöhetnek olyan helyek, ahol nem kell egyedül lenned attól, hogy a szeretteidet sajnos elvesztetted az életszakaszodnak egy során, de nyilván van valamilyen felhalmozott tapasztalat, meg van valamilyen hozzáállásbeli kérdés is, hogy ezt egészen máshogy látják a legtöbben, persze.
Szerintem az emberek, magyar emberek nagy része az pont egy autonómiát szeretne időskorára, és nagyon elutasítja, ahogy elhangzott az, hogy ilyen idős otthonokba kelljen menni, de ez valószínűleg tényleg a percepció miatt van, hogy hogyan gondolunk erre az egész témakörre. És nagyon rossz volt hallgatni a bejátszóba, hogy a politikusok hogyan gondolnak erre az egész témakörre. Számomra ijesztő volt, hogy a várólisták például, most az a kérdés, hogy mit várunk az államtól, hát azt várom az államtól, hogy ne legyenek ilyen várólisták, mert mondjuk még egy, nem tudom, egy egészségügyi ellátásban a várólisták azok nyilván folyton vannak új betegek meg sérültek, de hogy azok így legalább konstansak, de ezek a várólisták folyamatosan romlani fognak, ahogy elhangzott, mert egyre több az idős, és egyre, tehát hogy ezt várom el elsősorban.
Vagy az, hogy másnak is legyen 5 milliós nyugdíja, mint Novák Katalinnak, de ez csak zárójelben. Már éppen most visszaadt a nyugdíja.
Én tulajdonképpen jogilag nagyon sok mindenre lenne lehetőség, tehát én most így legelőször gyorsan azt várnám az államtól, hogy a otthona, tehát a saját otthona, a lakás közeli ellátásokat fejlessze, adnak a kapacitását. A jogszabály megenged lelki gondozást, testi gondozást, akár naponta sok órás segítséget is nyújthatna egy kerületi vagy települési házi segítségnyújtás. Nagyon sok mindent tudna tenni, ha lenne rá kapacitása. A jelenlegi, egyébként minden településen elvileg elérhetőnek kell lenni a házi segítségnyújtásnak valamilyen formában, de jelenleg a finanszírozás arra ösztönzi ezeket az intézményeket, hogy hát egy ilyen héten 2-3 alkalommal vagy 5 alkalommal 1 órát naponta segítsen, amiben belefér egy kis bevásárlás, a beteg vagy a fekvő ember körüli kis rendrakás, egy kicsi beszélgetés, valaminek az, hát amennyi egy órába, egy fürdetés, az egy nagyon nagy segítség, és ahhoz tényleg kell tudás, azt nem lehet csak úgy nekiállni, de ez nem elég azoknak, akik tényleg komoly napi több órás gondozást, felügyeletet igényelnek, pedig egy minőségi ilyen gondoskodással már ki lehetne egészíteni a hozzátartozót, a másik hozzátartozót, a gyerekkori jó barátot, aki most úgy érzi, hogy most oda kell állnia, és így tovább, és így tovább. Tehát az adhatna egy bázist, amit kiegészít, ehelyett még egy nagyon jó budapesti kerületben is nagyjából az a helyzet, hogy a hozzátartozó, a család adja, vagy a barátok a bázist, és belép esetleg egy gondozó abba a pici kis szakmai feladatba. Ez egy jó budapesti kerületben. És sajnos nagyon sokan élnek egyedül. Én Zala megyében tanítottam ilyen házi segítségnyújtásba dolgozókat, és úgy, hogy meg tudtam őket figyelni. Egyrészt teljesen egyedül vannak, mert a saját falujukat és a szomszéd falvakat látják el, tehát nem mennek, nincsenek kollégája, aki azt mondja, hogy de jól nézel ki ma, vagy a fene egye meg, miért csak az első, pedig ez szükség, ez a munkai életünk, és nem kap szakmai támogatást sem, csak nagyon korlátozott mértékben, nyilván minden jó indulattal, de nagyon korlátozott mértékben a vezetőktől, és nagyon, nagyon magukra hagyottan dolgoznak ők maguk is, nem beszélve arról, akit ellátnak. Tehát egy nagyon nehéz, és ők is azt mondják, hogy Zala megye, Vas megye, Győr-Sopron megye, vagy nincs, tehát hogy a gyerekek azok Ausztriában vannak, és mondom, hogy szomszédok, azt mondja, hogy a szomszédom egy ház, amire ki van írva, hogy eladó.
Én azt a kérdést tettem fel magamban, hogy az én felelősségem lesz az, hogy a szüleimet ellássam, jó, de hogy hogyan, mármint hogy úgy hogyan, hogy nincs meg a tudás rá. És ilyen szempontból viszonylag hamar fel kellett nőnöm, és a nővéremnek is, mert nagyon hamar elhunytak a nagyszüleink, ezért van egy példa előttünk, hogy kell őket gondozni, és ennek mi a menete. De szerintem az abszurd, hogy nálam 20 évvel idősebb felnőttek kérdezik, hogy akkor most az ő szüleiknek valami problémájuk van, és akkor ennek mi a menete? Kitől tudnak segítséget kérni, mert nem tudják, és szerintem az államnak az is a feladata lenne, sőt szerintem igazából ez lenne a nulladik lépés, hogy az iskolában megtanítjuk a gyereket arra, hogy egyébként egyszer majd idős lesz, és hogy majd ő mit tud saját magáért tenni, a szüleiért mit tud tenni, meg úgy ámblok, akár a szomszédért mit tud tenni, hogyha egyszer beüt a baj.
Sajnos nálunk is volt ilyen nagyszüleimmel, hogy egy váratlan esés vagy csonttörés következtében azonnali segítségre és 024-es felügyeletre volt szükség, és ezt nyilván én, mint akkor általános iskolás diák, vagy a szüleim, akik kisgyereket nevelnek, dolgoznak és háztartást vezetnek, ezt nem tudták megtenni, és hát nem tudom, hogy azt mondhatom-e, hogy volt szerencsénk, hogy egy idős otthonba ideiglenesen el tudtuk helyezni nagymamámat, de hát nem mondanám szerencsének, mert azért a körülmények, amik ott várták, akárcsak nem vitatom az ott levők szakképzettségét, viszont a lélekszámukat igen, hogy a bent fekvő idősekre hány ápoló jutott, és mennyit kellett adott esetben várni egy pelenka cseréle, vagy bármi hasonlóra, illetve azt, hogy ott a tisztasági körülmények milyenek voltak, az étkeztetés milyen volt, és az, hogy ez aztán nem csak a fizikai hogylétükre, hanem a mentális vagy lelki hogylétükre hogy hatott, az megint rengeteg negatívumot tudott maga után vonni. És még nagymamám így is olyan szempontból szerencsés helyzetben volt, hogy mivel kisvárosban voltunk, mi napi szinten, vagy legalábbis heti többször be tudtunk hozzá menni, hogy legalább mi meglátogassuk őt.
Végtelenül dühítőnek tartom, és adott esetben tragikomikusnak is nevezhetnénk, hogyha nem ebben élnénk, hogy lényegében az állam mindenhonnan ki akar vonulni, minden feladatot és felelősséget megpróbál a saját maga hátáról és hatásköréből kiszervezni, hogy a nap végén ezt a civilek, az önkormányzatok, az amúgy is kivéreztetett önkormányzatok, és a család is minden egyéb, igazából mindenkit felsorolnak a kormányzaton és az államon kívül, akinek a felelősség és a feladata lenne. Mindezt úgy, hogy lényegében 15 éve kétharmados felhatalmazással teszi ezt egy kormányzat. Igazából nagyon, nagyon elkeserítő szerintem, hogy a nap végén az a válasz a kormányzatnak. Igazából nem csak a gondozása és a gondoskodása, hanem az élet meg annyi egyéb aspektusára, hogy hát mindenki boldoguljon úgy, ahogy tud.
Én azzal a mondással jönnék be, hogyha anya jól van, akkor mindenki jól van. És itt azért elhangzott, hogy ez a nőkre hárul, és akkor hogy várjuk el azt, hogy egyébként a család működjön. A másik, amit behoznék, hogy azok, akiket nem tudja a család ellátni, és akkor, ahogy mondtad, hogy nagyjából itt ki van szervezve, és jogilag is akkor ugye ez ki van szervezve, nagyon sokan szerintem ezekből a rétegekből, akiknek már nincs kihez fordulni, kerülnek az utcára. Tehát átgyűrözhet ez szerintem egy másik típusú problémába, ami megint egy ilyen félig meddig tologatott dolog, és itt az összefüggések azok, amiket szerintem tök jó lenne, hogyha az állam észrevenne, hogyha az egyiket nem oldjuk meg, akkor egy másikat okozunk. A harmadik dolog, amit hozzá szeretnék venni, mert engem ledöbbentett az, hogy ennyire ki van szervezve az egyénre, hogy a szüleiről gondoskodjon, hogy az élet sajnos nem annyira jól működő dolog, bár akkor ezek szerint, aki megalkotta ezt a jogszabályt, akkor baromira örülhet, hogy jó családi körülmények között volt, de nekem például egy eléggé érzelmileg bántalmazó édesapám volt, és az Isten biztos, hogy én nem fogok róla gondoskodni, mert olyan szinten 25 óra terápia után is én ott vagyok vele, hogy elöntenek az öngyilkos gondolatok, hogyha egy szót is kell vele beszélnem. Ezek a modellek, ezek én tökre úgy érzékelem, hogy arra a megoldásra működnek, hogyha minden habos-babos is szépen működik és jól működik, de az élet sajnos ennél sokkal komplexebb szerintem.
Amikor így hallgattam ezt a felvezetőt itt ennél a blokknál, ugye már csak az, hogy pontosan hogy is működik, hogy van az, tehát ez egy nagyon-nagyon bonyolult láncolat, amihez rengeteg kulturális minta ragadt, és én azt látom nagyon sok ilyen fajta társadalmi problémán, társadalmi jelenségen, ami ilyen bonyolult, hogy mint hogyha nem csak a mostani, a mindenkori politikai elita kivezető pozícióban van, valahogyan azért sem akarna hozzányúlni, mert az neki ugye, mivel egy ilyen berögződött kulturális mintához egy érzelmi darásvészekhez kéne nyúlnia, ezért inkább elkeni ilyenfajta dolgokkal, hogy hát majd a gyerek gondoskodik a nagyszülőről, vagy a szülőről, ahol a belügyminisztériumban tartozik az oktatás, az egészségügy, a még nem tudom, hogy mi micsoda, tehát hogy ez mint hogyha azt jelenteni, hogy ezek ilyen végrehajtó intézményekké redukálódtak volna, ami azt jelenti, hogy valahol nagyon fönt hoznak valamiféle, csináljuk ezt, és ez jó lesz, ti meg hajtsátok végre. És szerintem amíg nem lesz olyan fajta igény a társadalom részéről pontosan megfogalmazva, és a pontos megfogalmazás nem az, hogy most minden rossz, hanem az, hogy konkrétan, hogy mi legyen jó, és ez ne az aktuális kormány egészen elleni tüntetésben, hanem konkrét igények megfogalmazásban. Tehát magyarán ne a mocskos Fidesz legyen a fő üzenet elsősorban egy ilyenfajta megmozduláson, addig én nem látom esélyt, hogy ez komolyan lesz véve, mert addig könnyen keretezhető.
Amit előttem mondtak a többiek, én mindennel egyetértek. Mégis egy jó dolgot azért szeretnék kiemelni, amit jól csinált szerintem a kormány, ez pedig a gondosórának a hozzáférése az idősök részére. Én úgy gondolom, hogy ez egyfajta segítség lehet nekik, már amennyiben nem jön rá kormánypropaganda az órára.
Jó, van gondosóra, tök jó. Csak hogy ez hogyan lett megálmodva? Hogyan lehet tölteni? Egyáltalán olyan a töltési technikája, hogy azt egy idős ember könnyen el tudja végezni. Milyen rendszeren működik? Ez aktuális még most? Szóval, hogy szerintem egy csomó maga koncepció szerintem is jó, de a kivitelezés, azt egyáltalán nem egy olyan megoldás, ami segíteni az időseket, hanem inkább csak hátráltató tényező, főleg, hogyha még a kormány saját maga előnyére használja fel. Szóval szerintem azért ez egy olyan kérdéskör, amiről nem biztos, hogy azt mondanám, hogy ez a jó út.
Jó, hát ez is egy fontos példája lehet talán annak, tehát hogy így belógatunk ilyen részmegoldásokat, és aztán azok abban a struktúrában fejtik ki a hatásukat, és aztán vagy kifejtik, vagy nem. Szóval próbáljunk egy kicsit arról beszélni, hogy mit lehet csinálni, és reflektálhatunk az elhangzottakra. Honnan legyen pénz? Szóval, hogy egyszerűen...
Jogtassunk.
Ez is egy lehetőség, van, aki erre hajlik, de hogy azért vettem ezt föl, mert ugye hát lehet azt csinálni, hogy bevezetünk célzott támogatásokat meghatározott célcsoportoknak. Lehet azt csinálni, hogy az állam azt mondja, hogy a folyó adóbevételekből ő több fizetést ad mondjuk a szociális ellátásban dolgozóknak. Nagy kérdés, hogy ezzel nem késtünk el, tehát hogyha holnap nagyobb fizetések lennének-e, akkor hirtelen megrohannák-e a szociális szférában az álláshelyeket az emberek, vagy sajnos ezen túl vagyunk. Vagy legyen egy olyan társadalmi kockázatközösség az ápolás, gondozás témakörben, aminek az érdekében létrehozunk egy ápolásbiztosítási lábat a TB-n belül. Volt ilyen próbálkozás egyébként a magyar politika történetben, bármilyen hihetetlen, 2002-3-ban, amúgy ez Csák Judit nevéhez fűződött, mondjuk, hogy ez egy szocialista kormány idején volt egy felvetés, Csák Judit részben azért mondott le 2003-ban, mert hogy egyéb törekvéseivel együtt ezt sem tudta keresztülvinni, egy vagy két százalékos ápolás biztosítási járulékot kellett volna fizetni az ő elképzelése szerint, és mondjuk az a kormány, amelyik 50%-os béremelést csinált, meg 13. havi nyugdíjat vezetett be, ettől az 1%-pontos TB járulék emelésre már annyira megrémült, hogy ezt nem vezette be, és én igazán nem annak vagyok a híve, hogy fizessünk sokkal több közterhet, de mondjuk, ha ez mondjuk 20-25 éve létezne, például ez a TB ág, akkor lehet, hogy volna egy olyan finanszírozási forrás, amiből egy csomó minden már fizethető volna. Szóval honnan legyen pénz? Ez az első kérdésem.
Ha most Európán belül maradunk, akkor azt lehet látni, hogy szinte mindenhol valamilyen szempontból egy ilyen hibrid modell működik. Tehát nem, nincs olyan ország, amit meg tudnék így említeni most nektek.
Állami és öngondoskodás valamilyen?
Igen, tehát valahogy ez vagy a piac, esetleg ugye tényleg munkáltató bevonásával, civil szervezetek, egyház, szakszervezet, még a szakszervezeteknek is volt ilyen idősgondozási vívmánya meghálózata. Tehát, hogy valamilyen hibrid modell működik. Két véglet van, amit itt kihangosítanék ezzel a hibrid modellel kapcsolatban, még mielőtt a végletekre rátérnék, hogy talán Kelet-Európa a legkevésbé érintett abban, hogy egyébként bevándorló munkaerővel oldja meg a gondoskodás. De szinte mindegyik északi ország, kontinensnek a nyugati részein fekvő országok, déli országok mind tehát nem csak az állam, és nem csak esetleg a piac van jelen, meg a család továbbra is, és a nők benne. Tehát nincs olyan társadalom sem, ezt is szeretném, ezt a hitet, hogy a svédeknél mi van, meg a nem tudom, ott is be vannak vonva a nők. Tehát egyszerűen nincs az a társadalom, ami teljes mértékben társadalmasítani tudta volna, közösségiesíteni tudta volna ezt a feladatot, és ilyen értelemben felszabadította volna a nőket ez alól, az elvárás alól és munka alól. Tehát a mérték, a volumen az azért van, abban van különbség az országok között. Tehát azt gondolom, hogy itt is valamilyen hibrid módszer segíthetne. Ugye felmerül a kérdés, ami most egy-két ilyen program, pamflet, vagy nem tudom, milyen kis buborék formájában így megjelenik a közbeszédben, hogy akkor emeljük az ápolási díjat. Oké, még a volumenét is ugye bedobja az illető, hogy mennyire, de akkor én visszakérdezem, hogy azok az arányok, amiket itt például az ápolási díjon lévő nők arányáról, hogy hány évig gondozzák, hogy milyen körülmények között ez majd változtatni fog valamit, mert akkor a nemi struktúrát, vagy ezt a nemi viszonyrendszert, ez tök érintetlenül hagyja azt, hogy megemeljük akkor, mit tudom, 50%-kal az ápolási díjnak a mértékét, vagy akár 100%-zal.
Hogyan lehetne, bocsánat, a férfiak nagyobb bevonódását ösztönözni?
Millió dolláros kérdés.
Szakpolitikai eszközökre gondolok.
Millió dolláros kérdés.
Ez millió dolláros kérdés egyébként?
Szerintem ez millió dolláros kérdés, mert annyira a női gondozási erőforrásra épít a magyar nemi rezsim, ezt Fodor Éva kutatásaiból tudjuk, meg az ő munkáiból, hogy gyakorlatilag a nők teljes jogú állampolgári részvétele, most első körben a gyerekgondozás, meg a gyerekszülés révén mondom, hogy akkor tudja egy nő kimaxolni az állampolgárságát, és hozzájutni a maximális pénzbeli támogatásokhoz, az esélyéhez, hogy akkor majd ez a kockázatközösség engem idősebb koromban megvéd, mert van gyerekem, akiről majd azt gondolom, hogy gondozni fog, vagy legalább ott van, mint védőháló megfelelő állami hiányában. Szóval, hogy ekkor tudják maximálisan kihasználni a nők a magyar állampolgárságukat, hogyha szülnek és dolgoznak. Tehát amíg ez alapvetően nincsen újra gondolva, És akkor tényleg ez a hogyan vond be a férfiakat. Itt egy másik szempontot érdemes még talán behozni, az automatizáció és a robotizációnak a hatását a munkaerőpiacra. Itt is falakba fogunk nagyon hamar ütközni, hogy a szakértők azt mondják, hogy a testtől testig terjedő munkaformák azok, amelyeket nem fog tudni a robotizáció kiváltani. Tehát az, hogy egy robot odajön, és akkor jó reggelt, emelje fel a lábát, vagy nem tudom, és akkor ott kiszedi a cuccot, ez egyszerűen nem, tehát nem fogja tudni azt a gondoskodási szükségletet, a leghumanoidabb robot sem megvalósítani. Viszont az iparban nagymértékű, vagy várhatóan azért egy jelentős mértékű munkaerő fel fog majd szabadulni a robotizáció meg az automatizáció által. Nem fogja teljesen leváltani a munkaerőt, mert robotokat nem lehet kizsákmányolni, és amíg kapitalizmus van, addig az kizsákmányolásra épül, tehát nem kell félni senkinek, hogy elveszi a robot a munkáját, mert akkor nem lehetne kizsákmányolni, mint munkást.
Miért se te munkaerőt nyer a gondozás?
De hogy akkor... Igen,
és
akkor, igen, de akkor megint belebukolunk abba, hogy azt a embertömeget egy az egyben, így egyik napról a másikról, hogy távirányítókat pattingatott össze másnak, meg már időseket fog gondozni, ez nyilvánvalóan nem működik, de az, hogyha a férfiaktól alapvetően nem áll majd ennyire távol a gondoskodás, és az, hogy figyelemmel forduljon az embertársa, és nem azt állítom, hogy ez minden férfiból hiányzik, félreértés ne essék, csak hogy mire tanítja akár az iskola, akár a társas közeg a férfiakat, hogy ez egyáltalán elvárása velük szemben, vagy ez csak is kizárólag egy női tulajdonság, és a nőknek és a kislányoknak kell megtanulnia, hogy belehelyezkedni a másiknak a helyébe, gondolkodni a másik érzelmi világával. Tehát ez az empátiának, vagy az ilyen, vagy ami a gondoskodásnak egy ilyen alapvető készsége kellene, hogy legyen, hogy ezt kiknek adja ki feladatként a társadalom, hogy tanulja meg, és legyen rá képes.
Ez a válasz arra is, hogy hogyan ne legyen egy ilyen globális gondoskodási vagy gondozási lánc, ahol mindenki oda megy ilyen munkát végezni, ahol jobb fizetést kap?
Hát erre ez nem válasz. Erre ez nem lesz megoldás nagyon. Mert hogy...
Inkább ez a millió dolláros kérdés.
Ez már 10 millió dolláros, okay. Én azt hiszem, mert hogy minél inkább globálisan keletre, illetve délre haladunk, és minél inkább a társadalmi hierarchia aljára, annál nagyobb ilyen teher hárul igazából az ott lévő nőkre. Tehát,
akik miközben egy másik országban gondoznak, ugye a saját családjukban ezt a terhet nem tudják elvinni, vagy nem tudják egyszer megszervezni otthon, hogy valaki ott vigye el ezt a terhet.
Igen, tehát anélkül, hogy ennek az egész, utána ezt a szót most így ebben a közegben, mert nagyon elidegenítő, de hogy a struktúráját átgondolni, az egész újraelosztást nem állami szinten, hanem országok közötti szinten. Tehát, hogy honnan, hova, és megint nagyon nehéz, mert tehát erőforrások honnan, hova áramlanak, és nem csak most, hanem mondjuk így az elmúlt 300-400 évben, tehát kapitalizmus történet. Tehát, ha most ezt...
És ezt most kinyitottad.
Ezt most nagyon kinyitottam, de mindjárt le is zárom, mert hogy itt jön be ez a képzelőerő. Tehát, hogy el tudjuk-e azt képzelni globálisan, hogy ezeket az egyenlőtlen, több évszázados viszonyokat, amikből centrumországok iszonyatosan nagy erőforrást fel tudtak halmozni, ezt újraosztani. Mert ez igazságtalan erőforrásáramlás volt. Természeti, emberi erőforrás, rabszolgakereskedelem, stb. Szóval, hogy ezt újra lehet-e uzalozni. Hát ehhez politikai akarat is kell, a gazdaságit azt tudjuk, hogy nincs. Tehát ez egy picit ilyen szomorú vége lehetne a beszélgetésnek.
De nem ez lesz a vége.
Nem ez lesz a vége, mert lokálisan azért még mindig van lehetőség. Tehát ez nem azt jelenti, hogy le kéne bontani a kapitalizmus 400 éves viszonyat, akkor hogy hátradobjuk magunkat, és nem lehet csinálni semmit, mert még mindig azért van lokálisan bőven-bőven cselekvés. Hát ti szedtétek össze itt a legjobban, hogy milyen most azonnal, remélem valaki jegyzettel, és már irogatja be a programpontjai közé ezeket, bármelyik is, oldal is csak csinálja.
Ebből is látszik, hogy jó helyen van a műsor a Partizánon. Én egy másik szempontot vetnék fel, ami lehet, hogy nem 400 év, lehet, hogy több ezer év, amit behoznék, ez a generációs szolidaritásnak a kérdése, mert és kicsit innen indultunk, és fölvetődött a beszélgetésben ez, hogy szóval nem tudom, mennyire vagyunk fejben arra fölkészülve, és azért is mondtam én is a felvezetőben, hogy akikről beszélünk, azok a szüleink, meg a nagyszüleink. És majd mi leszünk? És akik itt vannak, azok nagy empátiával beszéltek arról, akár a saját életük kapcsán, vagy az általuk ismert esetek kapcsán, hogy itt itt érzelmileg nagyon erősen involválva vagyunk egy problémában, miközben társadalmi szinten, hát én azt gondolom, hogy a generációk így unblock elég keveset tudnak egymás problémáiról, és ráadásul talán azzal sem szembesülünk eléggé, hangsúlyozom, egy társadalmi szinten, hogy a gondozási válság az nem a 75 éves vagy 80 éves szomszédunkat érint, az minket érint, mert ha mi kerülünk olyan élethelyzetbe, akkor majd nekünk kell gondoskodni valakiről, nekünk kell házilag részben legalábbis gondozni valakit, és hát ráadásul azoknak, akiknek még gyerekeik is vannak, ugye ez a szendvics generáció, ugye a megélhetésükről is gondoskodni kell, a gyerekeiket is nevelni kell, a szüleikről is gondoskodni kell. Tehát ez valami egészen elképesztő teher, és én azt gondolnám, hogy talán ez kellene, hogy legyen az egyik fő elvárás, amikor a társadalmi viszonyainkat elrendezzük, miközben egy csomó olyan impulzus ér minket, ami inkább szembefordítja egymással a generációkat, mert azt látjuk, hogy ők kapnak valamit, amit mi nem kapunk, holott valójában mindenki a saját szükségleteivel valahogy be van záródva. Nem tudom, ha kinyitjátok a fantáziátokat, akkor mennyire tudjátok? Szóval, hogyha kinyitjátok a fantáziátokat, mennyire tudjátok elképzelni ezt a működő generációs szolidaritást a magyar társadalomban?
Hát például szerintem az egy egész jó szemlélet, hogy például ilyen önkéntes munkát a gyerekeknek, vagy hát gimiseknek behoznak, tehát valamilyen érzékenyítést arra, hogy nekünk itt egymással dolgunk van, és azzal, hogy látom azt, hogy a másiknak milyen nehézségei vannak, azzal én is arra felé fogok fordulni, hogy egyszerűen átérzem, és tudom, hogy egyáltalán ilyen lesz. Tehát, hogy nem csak valamikor majd, ha ledobták az atomot és utána, hanem ténylegesen meg fognak történni velünk dolgok, hogy megöregszünk, betegek leszünk. Ilyen szociális munka, én például egy biztosítónál dolgozok, aki elég aktívan, ugyan nem ilyen gondoskodás témában, hanem gyerek védelem témában, de támogat egy szervezetet, és tök jó lenne, ha az ilyen nagy multiknak is lenne egy elvárás, hogy jó, élsz ebből a társadalomból, és mi fizetjük a szolgáltatásaidat, de sokkal jobban azokat a cégeket fizessük úgymond meg a bizalmunkkal, tehát ne csak a terméket vegyük meg, hanem ezt a hozzájárulást a társadalomhoz, amiben élnek. Tehát ne csak a pénzt vegyék ki belőlünk, hanem rakjanak is hozzánk, és legyen ez is egy elvárás. És ez tényleg nem kell az állam, tehát ebben ez teljesen jogos, hanem ez egy ilyen belső elvárás, hogy a cégektől, mint munkavállaló és mint fogyasztó is elvárjuk ezeket a dolgokat, ha már ebben a kapitalista keretben kell léteznünk.
Én azon gondolkodtam, hogy nem tudom kiszámítani, hogy fog eszni a generációknak a ritmusa. Mert például az én édesanyám még engem 29 évesen szült, és ezt olyan szégyen volt bevallani az iskolába, hogy 29 volt, nem 21 vagy 22, ahogy normális dolog szülni. Utána az én saját életemben én pont megéltem ezt a nagy kitolódást. Én 30 éves koromban azt gondoltam, vége a világnak, és 40 éves koromban lett egy gyerekem, mert kitolódott. És azt nem tudom, hogy most ez a ritmus, tehát ahogy az életkor kitolódik, úgy ez a elfogadott, vagy szívesen választott későbbi családalapítás, későbbi szülésnek, ezt most nem tudom kimatekozni, hogy fog kijönni ennek a ritmusa, mert szerintem az nem megy, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehezen megy, hogy valaki kicsi gyerekeket neveljen, és amellett tényleg gondozzon egy szülőt, vagy egy nagymamát, vagy egy nagybácsit. Az olyan szétfeszítő erő, amit egyszerűen nem lehet rá számítani. Ha ez másképp szétcsúszik, és ha sokféle társadalmi és állami mi is, mint mondtatok, hogy nem mozaikot, hanem hibridet. Hogyha egy igazi hibrid összeáll, akkor az úgy elképzelhető.
Csak akkor elképzelhető szerintem egy ilyenfajta összefogás, akár generáció között is, hogyha ez a nagyon megosztott és nagyon atomizált társadalmunknak a szolidaritása végre fel tudja venni a harcot a mindenkori politikai alrendszernek a dezintegráló és megosztó tevékenységével szemben. Ez csak akkor fog működni, nem csak a szomszédainkkal, hanem más emberekkel is, akik egészen mások, mint mi, szolidárisak tudunk lenni, együtt tudunk érezni, és bele tudunk gondolni abba, hogy hát igen, társadalomként el kell kezdenünk működni.
Általában mindenféle szolidaritással kapcsolatban az a megélésem, de így most a generációk közötti szolidaritással is, hogy amikor válság van, például Covid, akkor jönnek eszméletlen szuper emberek, akik mondjuk elmennek bevásárolni a nagyszüleiknek, elmennek bevásárolni időseknek, és ezt én is megéltem, hogy amikor, nem tudom, mondjuk a szombathelyi piacra mentek fiatalok mindenféle vászontáskákkal és feladatokkal, hogy akkor segítsünk, és akár árvíz van, akár bármi van, azt tapasztalom Magyarországon, hogy akkor mindig összegyűlik nagyon sok, nagyon jó szándékú ember, és szerintem azt kéne elterjesztenünk, hogy ne csak akkor segítsünk egymásnak basszus, hogyha válság van, hanem általánosságban is úgy viszonyunk a másik felé, ahogy azt mi is szeretnénk, hogy felénk viszonyuljanak.
Igen, itt mondtátok, hogy figyeljünk a másikra, meg minden, és az a baj a magyar társadalomban, főleg, vagyis ebben a szempontból, hogy azért nem figyelünk a másikra, mindenki saját magában van elfoglalva, mert magában is eléggé nehéz. Szóval, hogy ha egy ember nem jön ki a béréből, napról napra él, hétről hétre él, gyereke van, bármi, és akkor még azt is neveli, és az, hogy még ezen felül még gondoskodjon azokról, elnézést. Szóval nem a szeretteiről, hanem még azon felül emberekről, az nagyon, az erőn felül kell teljesíteni szerintem. És ez most így a magyar társadalom egészét nézve, oké, most így nagyon magasztos gondolat az, hogy gondoskodjunk, meg segítsünk a másikon, és próbálunk segíteni, meg mindenki próbál segíteni, szerintem mindenkiben van egy ilyen jó szándék. De az, hogyha az alapvető dolgok nincsenek az embernek saját magának biztosítva, akkor a piramis alja nincsen, akkor onnantól kezdve nem tudunk feljebb építkezni.
Nagyon sok idős ember van, akiknek a gyerekei külföldön élnek, ezért aztán ők kiesnek ebből a gondoskodásból. Akkor ott vannak még azok az emberek, ahol ugye nem voltak jó a családi viszonyok, és eltávolodtak a gyerekek, hiába élnek Magyarországon, de nincs köztük kapcsolat. És akkor, hogyha nézzük azokat a családokat, ahol ugye gyerekeket nevelnek, ott látom a nehézséget, hogy ugye az egész rendszer arra épül fel, hogy a nő az dolgozzon, hiszen a családi juttatásokat csak akkor kaphatja meg, hogyha dolgozik. Tehát, hogyha ő leáll idős gondozni az idős anyukáját, apukáját, hozzátartozóját, akkor ugye nem kapja ezeket a gyerekkedvezményeket, tehát tulajdonképpen hátrány szenved az a család, amiért ő gondoskodik a saját szüleiről.
Iszonyatosan jó dolgokat mondtatok, csak néhány dologra reflektálnék, hogy mennyire összefüggő rendszerekről van szó. Többször körbejártuk már, de nem említettük még az egészségügynek a helyzetét, és ugyanez a mai beszélgetés nem erről szól, de hogyha nincsen jó minőségű egészségügy, ami karban tudná tartani az emberi testeket, akkor 65 évesen azok az állapotban lévő testek, azok milyenek, amelyekről utána gondoskodni kell? Csak tényleg egy összehasonlítás.
Mégis hosszabbodik az az idő, amikor gondozási
Pontosan. Ugye a 65 év felettieknek a gondozási szükségleteit említetted, ez az 50% körüli, amit említettél, ez a tényleg ilyen mindenfajta, de ami tényleg az effektíve ilyen napi jellegű, a legalapvetőbb dolgokban mosdás, ágyból kikelés, stb. Ez a 65 év felettieknek kb. 25%-át jelenti, az is, mert 500 ezer emberről beszélünk. Tehát Magyarországon 25%, Norvégiában 11. Tehát egyszerűen rögtön ugye az egészségügynek a preventív jellege ott lenne, hogy akkor karban tudja tartani egyébként munkától, meg minden mástól, alkoholizmustól, meg nem tudom, tehát tényleg itt egy világborzadájait össze lehetne sorolni, hogy miben mennek tönkre a magyar testek egyébként. Ez az egyik. Másik a multiknak a szerepe. Én örülnék nagyon, hogyha adót fizetnének, és akkor már hozzájárulnak a közöshöz, és akkor a társasági adókedvezménnyel is lehet nyilván játszani, mint kormányzat, hogy most akkor hova csatornázom azt az összeget, és akkor adok-e terepet annak, hogy kitehetik a plecsnit, hogy a társadalmi szolidaritás meg felelősségvállás jegyében ők lefestették az óvodának a, nem tudom, kerítését. A transzgenerációs transzfereket említetted, és erre is nagyon-nagyon kiváló kutatások vannak egyébként a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének munkatársai tollából pár évvel ezelőttről, hogy azzal a segítséggel, amit idősebbek adnak a fiatalabb generációnak, például a gyerekfelvigyázás, hogyha most ezeket beáraznánk, akkor rögtön nyilvánvalóvá válna, hogy egyébként mennyivel segítik az idősebb polgártársaink a fiatalabb generációt, arról már nem is beszélve, amikor mivel a nagyszülőnek a jövedelme, a nyugdíja fix, még ő adja az egyébként alacsony jövedelemmel bíró gyerekének, aki egyébként szintén 50-60 év körüli a kiegészítést, hogy meg tudjon élni. Tehát ezek is ilyen elképesztő emberi viszonyok. És a kisközösségeknek a szerepe, ennek abszolút helye van egyébként ebben a hibrid modellben. Csak ne várjunk mindent a kisközösségektől. Önkormányzatokat említettétek, akár annál kisebb szinten is, az érzékenyítés persze, hogy nagyon fontos, legyen része ennek a rendszernek, csak erre tényleg mindent ráterhelni nem lehet, mert az nem ad egy olyan megoldást, ami biztonságos, kiszámítható és kielégítő.
Anikó, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és másodszor is beszélgethettünk a közös dolgokban.
Köszönöm szépen a meghívást.
És köszönöm nektek is, hogy eljöttetek. A nézőknek is köszönöm, hogy velünk tartottak, nem csak most, hanem a közös dolgok idei 10 adásában. Erre az évadra ez volt az utolsó jelentkezésünk, de továbbra is fogunk beszélgetni szakpolitikáról itt a Partizán összes felületén. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki a műsor kitalálásában és megvalósításában részt vett, és elsősorban azoknak, akik követték a munkánkat. Tartsatok velünk máskor is, másutt is. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!